Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Jób könyvéből, Jób könyve első fejezetének első 12 verséből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg Isten igéjéből, amint szólít és tanít minket Jób könyve első fejezetéből. Élt Úz földjén egy Jób nevű ember, aki fethetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született neki. 7000 juh, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napján sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Isten szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fethetetlen és becsületes ember féli az Istent, és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsd csak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk az ő színe elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, mindenek előtt hálaadással szeretnénk eléd állni most és lélekben leborulni. Hiszen ajándék, hogy itt lehetünk, hiszen a te megtartó hűséged őrzött bennünket az elmúlt héten is, az elmúlt napokban is. Urunk, külön köszönjük neked, hogy bár az időjárással megpróbáltad a mi népünket, hazánkat, és talán minket magunkat is átélhettük hosszabb, rövidebb ideig, mit jelent a hófogságában élni, de köszönjük, hogy kiszabadítottál onnan is, vagy megőriztél ilyenfajta veszedelemtől, próbatételtől. Urunk, köszönjük, hogy sokakat kiszabadítottak már, s ha valaki még bajban van, hadd könyörögjünk most értük. Te légy megtartójuk és megsegítőjük. Te hallgasd meg a csendben vagy hangosan elmondott imádságokat. Téged magasztalunk, mert megtartó és hűséges Istenünk vagy. És bár megpróbálsz időnként, mégis tudjuk és valljuk. Soha nincs arányban bűneinkkel a próbatétel, hiszen hogyha te bűneink szerint bánnál velünk, mi sorozatosan újra és újra nyomorúságból nyomorúságba kellene, hogy jussunk. Dicsőítünk téged, hogy itt lehetünk most egy csendben, rád figyelve. Nincs más gondunk és dolgunk, mint hogy megnyissuk a szívünket előtted, hogy formálj, hogy a te igéd és lelked elvégezhesse mindazt, amiért jön, amiért küldöd, amiért atyai szíved megindult rajtunk, és új vasárnappal ajándékozott meg minket. Téged dicsőítünk nemzeti ünnepünkért is. Bár a próbatétel beárnyékolta az ünnepet, annál inkább szeretnénk hálát adni azért, hogy megtartottad évszázadok óta ezt a nemzetet. Annyi baj és vészek között mégis megtartónk, hűséges Urunk maradtál. Nem érdemeljük ezt a kegyet, hiszen sok-sok nép eltűnt már a történelem süllyesztőjében. Mi mégis itt lehetünk a Kárpát-medencében. Bár annyi volt már ellenségünk, olyan sokan fordultak már ellenünk, sokszor mi magunk is egymás ellen, De köszönjük, hogy irgalmas szeretetedből mégis élhetünk és itt lehetünk, és ezen az ősi szép nyelven dicsőíthetjük a te szent nevedet. Kérünk, Urunk, hallgass meg és beszélj hozzánk. Kérünk téged, hogy te, aki a szíveknek ura vagy, te formálj át. Kérünk, Urunk, hogy te végezd el azt, amit soha senki nem tud elvégezni. Hogy mi valóban hittel rád hagyatkozzunk. Hogy engedjünk szavad és lelked késztetésének. Hogy az Úr Jézus Krisztus arcvonásai hadd formálódjanak ki rajtunk. Hiszen abban gyönyörködsz, Urunk, hogy őt látod rajtunk is. Az ő vonásai jelennek meg a mi gyarló életünkön. Az ő nevében kérünk, édesatyánk, áldott szent lelkeddel, tanításoddal, vigasztalásoddal, bátorító szavaiddal, vagy ha kell, intéssel. Légy itt közöttünk, és beszélj minnyájunk szívével. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely engem is megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban Jób könyve első részének 12. versében a következőképpen. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, ez az ige szakasz, és az életünk és az élet eseményei feltétettek velem egy őszinte és nehéz kérdést, amit szeretném, ha ti is föltennétek most magatoknak, és keresnénk a választ rá Isten igéjében. És a kérdés így szól, haszonlesés vagy szeretet fűz-e az Úrhoz bennünket? Mert valahol ezt a kérdést járja körül az egész Jób könyve, de újra és újra elénk kerül a bibliai történetekben is, és a napi életünk próbái között is. Haszonlesés vagy szeretet fűz-e az Úrhoz bennünket? Kérem, hogy ne válaszoljunk rá túl gyorsan és túl kegyesen sem, hiszen azt mondhatnánk itt templomban levők, hogy hát természetesen a szeretet fűz hozzá, hát mi szeretjük az Urat. Nem véletlen vagyunk most sem itt a templomban, és figyelünk a szavára, és magasztaljuk a nevét. Mert ugyanezt a kérdést, ha föltennénk, illetve megkérdeznék, hogy most akkor ragaszkodsz-e hozzá, és ragaszkodok-e, éppen akkor, amikor üldöznek miatta mondjuk, vagy kiközösítenek, vagy eljön az az idő, amikor a napi kereskedelemből például kizárnak bennünket, ahogy utal erre egy profécia jelenések könyvében, akkor is ilyen könnyen mondjuk majd, hogy természetesen szeretem az Urat, természetesen ragaszkodom ő hozzá. Mert akkor már bizonyos hasznoktól, haszontól éppen ő miatta fogok elesni. Akkor ugye élesebb lesz ez a kérdés. De esetleg van, akinek az jut eszébe, hogy ezt a kérdést el is lehet hesegetni. Hát nem mindegy, hogy végül is mi van ott a szívünk mélyén, most milyen indulat. Az a lényeg, hogy itt vagyunk, hogy szolgáljuk őt, ahogy tudjuk, hogy imádkozunk hozzá, másokért könyörgünk, adakozunk Isten dicsőségére, stb. Stb. Mi kell még? Jobb életében is látjuk, hogy mindent megtett, ami a kegyességhez tartozik. Hát maga Isten sorolta föl a cselekedeteit, amit Jób véghez vitt. Pál is egy helyen azt írja, és idézhetnénk ide a Filippi leveléből, hogy ő ugyan tudja, hogy vannak, akik versengésből és rossz indulattal, bántó szándékkal hirdetik az evangéliumot, de azt mondja, hogy akár színből, akár szívből hirdetik a Krisztus evangéliumát, én örülök. Ezzel is, mint hogyha azt mondaná az apostol, hogy végül is mindegy, milyen szívbeli hozzáállásból fakad a szolgálat, az a lényeg, hogy megtesszük, vagy nem. Szolgáljuk Istent, vagy nem. Sőt, ha azt mondjuk, hogy mindegy végül is mi van a szív legmélyén, csak a cselekedeteink számítanak, akkor azt mondhatnánk, hogy a mai magyar nemzetnek igazából néhány hóviharra van szüksége. Na ezt most jól értsétek, mert nem kívánom. De azért, ha utána olvastatok, biztos láttátok, hogy sokan így reagáltak az eseményekre és az emberek egymás iránti jó indulatára, hogy mintha nem is Magyarországon volnánk, fogalmazták meg többen. Úgy segítettek emberek egymásnak, annyi adomány segítség gyűlt össze különböző menhelyeken, ahova menekültek autópályákról és máshonnan az elakadt emberek. Olyan segítő készség támadt fel sokakban Magyarországon az elmúlt két napban, hogy sokan egész megdöbbentek. Én hozzáteszem, azért nem kell megdöbbenni, mi semmivel nem vagyunk rosszabbak, mint más nemzet. Miért ne segítenénk a bajba jutottnak? De akkor ebből az következik, hogy csak egy kis baj, egy veszedelem kell, és mindjárt tudunk szeretni. Csak úgymond egy kis hóvihar kell, és akkor mindjárt előjön, hogy alapvetően milyen rendes emberek vagyunk. Ugye érzitek, hogy itt valami nem stimmel, hogyha így gondolkozunk. Mert, testvéreim, azzal, hogy segítettünk egymásnak, azzal például az otthoni problémáink egy jottányit sem jutottak előbbre. A békétlenségek, a szeretetlenségek, a meg nem bocsátások, a rendezetlen kapcsolatok, férj, feleség, szülő, gyerek, gyerek, szülő között, a belső keserűség vagy lázadás, semmit, de semmit nem változott. Pedig egyébként segítettünk a rászorulóknak. Bizony, ha innen indulunk ki, hogy megvizsgáljuk a külsőt és a cselekedeteinket, és ezt mutatjuk föl akár az élő Istennek, soha nem fogjuk megérteni őt. Soha nem fogjuk megérteni az ő gondolkozását, és azt, hogy mi miért történik az életünkben, és valóban miért vannak dolgok, amikről azt látjuk valljuk, hogy megengedte, de nem értem, hogy miért engedte meg. Mert hogy mondhat ilyet, tegyük föl őszinte, akár bizonyos értelemben lázadással, nem erre bíztatok senkit, de legyünk őszinték. Hát hogy mondhat ilyet Isten, hogy mindenét a kezedbe adom? Gondoljatok bele, milyen borzasztó mondat ez önmagában. Hát a sátán teljes szabad kezet kap Jób fölött, és él is vele. Olvassuk el tovább ugye a történetet. Borzasztó csapások sora és gyász, szörnyű gyász sorozat. Tehát Isten azt mondta, hogy mindenét a kezedbe adom. Hát így mondhatnánk, hogy persze, hogy olyan a történelmünk, amilyen, és olyan az egyéni sorsunk, amilyen. Hát Isten igéje maga mondja, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, hogy hazug és hazugság atya, és a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyelhetne el. Hát egy ilyen lénynek, egy ilyen megáltalkodott lázadónak szabad kezet adni? Hát akkor persze, hogy háborúk története a történelem. Hát akkor persze, hogy annyi betegség, baj, nyomorúság és gyász kíséri a mi sorsunkat. Hát akkor persze, hogy az elemek is időnként ellenünk támadnak és el akarnak piporni. Betegségek, háborúk, természeti katasztrófák, új világrend, őrült emberek, globalista vezetői mániái, mind-mind a nyakunkon, és mindnek-mindnek hordjuk a terhét, és kiszolgáltatottjai vagyunk. Hol ennek, hol annak, hol a természetnek, hol önző milliárdosok kényekedvének. Maga a sátán is mit jelent? A név is azt jelenti, hogy vádló, vagy egy más fordítás szerint ellenség. Igen, a mi ellenségünk. És amikor tényleg szembesülünk a gyászolókkal, vagy ti magatok is, testvéreim, akkor mit is mondjunk nekik? Mit is mondjunk egy olyan gyászolónak, aki például a gyermekét siratja? Nagyon nehéz kérdés ez. Szóval nézzük meg még egyszer, akkor mi is fűz minket az Úrhoz. Mi van ott a szívünk legmélyén? Netán mégiscsak haszonlesés. Igazából addig kedvelem, amíg megsegít. Addig jó nálam, már bocsánat ezért a hétköznapi kifejezésért, ez addig jó nálam nekem, amíg a pártomat fogja. És ha már nincs haszon, ha nincs hasznom abból, hogy vele járok, akkor mi lesz? Szeretem én őt? Vagy pedig azt mondom, hogy igenis, ha így vizsgáztatod az én szeretetemet, akkor nem tartalak szerető Istennek. Ha így vizsgáztatsz, akkor kegyetlen vagy. Hát testvérek, ezek nagyon kemény szavak, én is nehéz szívvel mondom is ki őket, de jobb, ha kimondjuk, és maga a Biblia biztat, hogy igen, nézzünk szembe vele, mi is történik akkor itt a szemünk előtt, például Jób történetében. Mert lehet, hogy a saját szívemmel van a baj, és nem az Úréval, sőt vallom, ez az igazság, a saját szívünkkel, ott a baj gyökere, és nem az Úr szívében. Nézzük meg a tanulságait ennek a mai történetnek. Az első nagy tanulsága az, testvéreim, hogy Istennek, a mi Urunknak rendkívül fontos, hogy mi van az ember szívében. Rendkívül fontos. Ő nem a felszínek Istene. Ő nem a felelőtlen és felszínes megoldásoknak az Ura. Neki nagyon fontos, hogy ott a legmélyén hogy gondolkozol és hogy gondolkozom. Hogy mi van a szíved mélyén. Szeretné az igazságot leleplezni, és ha kell, a szívünket új tartalommal megtölteni. Márpedig éppen a Bibliából tudjuk, de a napi tapasztalatból is tudhatjuk. Szükségünk van arra, hogy megtisztítsa és megtöltse a mi szívünket új tartalommal. Mert ahogy Jézus mondja, az a diagnózis mind a mai napig megáll, és szívszorítóan igaz. A szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Olvassuk a Máté 15-ben. És ehhez hozzáveszük a Jelenések könyve mondatát a 21. részből. Oda a mennyek országába, az élő Isten szent trónusa elé nem megy be tisztátalan semmi. Nem megy be oda semmi tisztátalan. Istennek nagyon fontos, hogy mi van a szívünk legmélyén. Nem csak azt vizsgálja, hogy megcselekedtem-e egy-két jó dolgot, hogy tudtam-e a bajban segíteni, hanem hogy mit érzek, mit gondolok, hogyan vélekedek róla és a másik emberről. Ott legbelül. Hogy haszonlesésből fordulok Istenhez, igazából addig kedves ő nekem, amíg segít? Vagy szeretem őt? Szeretem akkor is, amikor talán egyáltalán nem értem. Mi volt Jób szívében? Haszonlesés. Mert testvéreim, ha haszonlesés volt és van egy szívben, akkor amellett a többi is megfér. Mert a haszonlesés nem tiszta indulat. A haszonlesés igenis számító, gonosz és aljas indulat, kimerhetem mondani. És hogyha az van bennem, akkor abba a szívbe bőven belefér, csak időkérdése. Beleférnek a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanvallomások, akár Isten káromlások is. Ha csak az érdek vezérel, akkor ezek a rossz tulajdonságok közül bármelyik úrrá lehet rajtam, és úrrá is lesz. És Isten ezt nem akarja. Valóban semmi sem történik véletlenül. És itt kezdjük el megérteni ezt a szörnyű nagy kihívást és dilemmát, hogy engedhet meg dolgokat, meg hogy mondhat ilyet akár a sátánnak, hogy Mindenét a kezedbe adom, de ő rá magára nem emelhetsz kezet. De mégis mindenéhez hozzányúlhat, mindenemhez hozzányúlhat. A legféltettebb kincseimhez is. És azok között ott vannak elsősorban a szeretteim. Isten nem akarja, hogy haszonlesésből, hogy álnokságból szeressük vagy kövessük őt, mert tudja, hogy ezzel az indulattal együtt minden más is megfér, és újra jön a szívünkben, és eluralkodik. Semmi nem történik véletlenül, hanem Istennek terve és célja van. És hadd idézem a Heidelbergi KT-nak a 27. kérdés felletét. Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet, minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit mond ki ezzel? Nincs semmi véletlenül. Nem történetesen történnek a legellentétesebb dolgok sem, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, egyik sem véletlenül, hanem az ő atyai kezéből jön. Minden, vallják a mi hitvallóseink. De azt is vallják, és valljuk éppen Jób könyve és az egész Biblia alapján, hogy mind ennek a szívünk leleplezése és átformálása a célja. Megkísért, megpróbál és megvizsgál, mert utálja a haszonlesést a szeretet helyett. Utálja, ha valaki úgymond érdekből, a gondviselés elvárásából tartozik hozzá és ragaszkodik hozzá. Épp a napokban olvastuk Pál apostolt, az 1. Korintusi levél 10. részében írja, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ugyanezt mondja ki Jób könyve is. Megenged, de korlátok és határok között enged meg az Isten bármiféle próbatételt, megvizsgálást, ilyen értelemben kísértést. És még azt is hozzá kell tennünk, illetve de azt is hozzá kell tennünk, hogy a határokat, a korlátokat, hogy kit meddig próbál Isten, ezt ott kell, hogy hagyjuk az ő kezében. Mert erőnkön felül nem próbál meg, ezt állítja az ige, de azt is látjuk, hogy van, amikor valamire végképp ráteszi a kezét, és végképp elveszi a mi életünkből. Egy példát hadd mondjak erre, ez megtörtént egy faluban, templomot renováltak, és egy tetőfedő fenndolgozott a tornyon, és egy műszaki hiba miatt végül is megcsúszott és lezuhant. Rázuhant először a templom hajó gerincére, aztán tovább zuhant, és egy nagy fán keresztül esett le ágról ágra, és elterült. Oda rohantak a falubeliek, akik látták mindezt, és nagy megdöbbenésükre fölállt a fiatalember, megvizsgálták gyorsan, és semmi baja nem volt, nem esett. Hát látta ezt a szomszédos kis kocsmáros, vagy étterem tulajdonos, és behívta őt, meg ott a jelenlévőket, hogy ezt meg kell ünnepelni. És meghívta őket, és ott délután nagy öröm ünnepséget tartottak, úgyhogy belenyúlt az éjszakába is. És közben a fiatal ember egyre lelkesebben mesélte, hogy ő hogy lavírozott esés közben. És hogy ügyeskedett egyik ágról a másikra. Isten nevét még véletlenül sem ejtette ki. És utána már nagyon sokat örvendeztek, ettek, ittak, mulattak, és csodálták a fiatalember ügyességét. Hát ott elszenderedtek a kis étteremben, Ez a fiatal ember egy ilyen lócán, egy ilyen padon feküdt le, körülbelül 40 centi magas lehetett. Aztán hajnal tájt, valószínűleg rossz álma volt, elkezdett úgy hadakozni, és ott néhányan, akik éppen még fönn voltak, látták, hogy egyszer csak egy ilyen fordultába leesett. Aztán hát gondolták, hát leesett, vártak egy kicsit, de többet nem mozdult. A 40 centiről leesve meghalt. Igen, a 20-30 méteres zuhanásban lehet úgy is élni és visszatekinteni rá, hogy én ilyen ügyes voltam. Pedig próbatétel volt ez csak. Arra nézve, tudja-e vajon, hogy ki az, aki eddig is és most is megőrizte az ő életét? Sajnos ez a fiatalember nem tudta, vagy ha tudta, hallatlanul hagyta. Van, amikor a kísértés, az isteni próbatétel odáig megy, hogy valakit, valamit el kell, hogy vegyen tőlünk. Ezt is ki kell őszintén mondanunk, mert különben nem az igazságról beszélnénk. De mégis valljuk és vallom, hogy Isten atyai kezében és tervében minden pontosan rendben szerepel. És Istennek rendkívül fontos, hogy mi van a szívünkben, mert azt vizsgálja meg, mert ami a szívünkben van, azt visszük magunkkal, azt a bizalmat vagy bizalmatlanságot, hitet vagy hitetlenséget, szeretetet vagy szeretetlenséget, mert ezt a szívet fogja ő tulajdonképpen majd új testtel megajándékozni, ezt az én lényemet, személyiségemet fogja feltámasztani, ennek az én személyiségemnek ígéri oda az örök életet, ígéri a színről színre látás dicsőségét, azt a világot, ahol fájdalom, betegség, gyász és sóhaj nem lesz többé. Neked ígéri, testvér, a mindenféle tökéletes rehabilitációt, a teljes áldást, hogy többé ne fájjon, ami most fáj, hogy többé ne érezd a veszteséget, amit most veszteségnek érzel, mert ő betölt mindenekkel önmagával, mert oly öröm lesz, mert olyan boldogság lesz, amiről fogalmunk sincs itt a földön, majd vele együtt lenni, színről színre látni őt, tőle általa tanítottnak lenni, az ő közvetlen vezetésével, szeretetének közvetlen tapasztalásával élni, de hogy oda elvezethessen téged és engem, meg kell, hogy vizsgálja, mi van a szívemben. A második nagy tanulsága ennek a történetnek az, hogy élő sövénnyel vette körül az ember életét Isten kezdettől fogva. A 10. versben tulajdonképpen egy kerítés szó szerepel, azt mondja itt az ige, hogy hiszen te oltalmazod őt, mondja a sátán is. Ebben az oltalmazásban az eredetiben valóban egy kerítés szerepel, akár lehet az egy élő sövény is. Az egész teremtett világ úgy van megalkotva, testvérek, a láthatatlanok és a láthatók is, hogy az embert védelmezzék. Nem akarok most ebbe a részletekbe belemenni, de a természettudomány is egyre jobban fölfedezi ezt, aztán vagy elismeri, vagy nem, de döbbenten látják, hogy minden úgy van megalkotva ebben a világban, a csillagok világában is, meg az egészen piciben is, hogy minket, embereket védjen. És még az angyalokról is azt olvasok a 91. Zsoltárban, hogy angyalainak parancsol felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Körülvette Isten az embert. Sőt, olyan kivételezett helyzete volt az embernek, hogy talán a sátán ezt irigyelte meg, ezt nem látjuk pontosan, de látjuk, hogy a sátán megvádolja az embert, és azt mondja, hogy haszonleső. Hát azért szeret ő téged csak, mert te ennyi mindennel megajándékoztad, az egész teremtettséget úgy hoztad létre, hogy az ember otthon érezze magát benne. Még az angyalok is azért vannak, hogy az embereket őrizzék. De a bűnbeeséskor valami történt. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az ember áttörte ezt az élő sövényt. Rések keletkeztek rajta. Valami ott megváltozott, amikor úgymond az Édenen kívülre kerültünk. Mert az ember ki akarta próbálni, milyen az Istentől való függetlenség. Második Zsoltár a mai igénk egyébként, és ott is ugye föllázadnak királyok, emberek az Úr ellen és a felkentje ellen, és azt mondják, dobjuk le magunkról a bilincseiket, tépjük le köteleiket. Úgy éli meg a gőgös élet ember az Isten védő korlátjait, az Isten élő sövényét úgy éli meg, minthogyha ez korlátozna bennünket. Minthogyha ez rossz lenne nekünk. Ez az ember tragédiája, hogy elhitte ezt a hazugságot, hogy az Isten védő ösvénye, sövénye, a védő korlátja, ez árt, ez valamit elvesz tőlünk. Ezt hazudta a sátán, és az ember elhitte. Holott minden a javunkra volt, körülölelt, hibátlan, korláttal, sövénnyel. De az ember keresztül törte, és azt mondta, hogy kipróbálom, milyen enélkül. És most sírunk, és most jajgatunk, és most lázadozunk. Milyen ez a világ? Mennyi baj ér bennünket? Közben az ember maga törte át az Isten védő korlátját. Különösen úgynevezett felvilágosodástól, de ugyanígy jellemző ez a mai fehér ateizmus világában. Nem kell nekünk az Isten védelme. Pedig olyanok vagyunk, testvérei, mint az a szerencsétlen sok ezer ember, aki a Titanicra felszállt annak idején, és úgy tervezték eleve ezt az óriás hajót, hogy kevesebb mentőcsónakot tettek föl, mint ahányan utaztak rajta a hajón. Mondván úgy se süllyed el, ez a hajó, ez nem süllyed el, nem kell az a sok mentőcsónak. Olyan az ember, mint amikor az első atomkísérleteit végrehajtotta, az atomrobbanásokat, ti is hallottatok róla biztosan, hogy az első tudósok sorra rendre haltak meg, mert nem öltöztek fel rendesen, mert olyan sugárdózist kaptak, hogy belehaltak. Minek az? Nem is tudták persze még a veszélyt, de hát nem is gondoltak bele komolyan. Vagy egy artista is, hát persze megcsinálják védőháló nélkül, hogy fönn a kötélen táncolnak, de ha egyszer megcsúszik, és nincs védőháló, akkor neki vége. Ilyen az emberiség. Nem kell az Isten korlátja, nem kell a törvény, nem kell az élő sövény. Olyan is az ember élete. Csak utalok rá, ugye ma mostanában sokat foglalkozik a média azzal, hogy új pápát választottak a Vatikánban, és föltették a kérdést, hogy de hát ugye konzervatív hírében áll. Erre valaki megválaszolta a riportert, hogy ez konzervativizmus, minek nevezzük. Azért, mert védeni akarja azt, hogy például azonos neműek ne kössenek házasságot. Azért, mert védeni akarja a családot, ez talán baj. Igen, a mai világban baj. Baj minden, ami emlékeztet minket Isten védő sövényére. Lábbal tapossák sokan, és ütik rajta a réseket, ahol csak lehet. És aztán, ha baj jön, ki a felelős? Hát az Isten. Hát az Isten miatt ilyen ez a világ. Bár iszonyú mennyiségű bajt zúdítottunk saját fejünkre, a védősövényt áttörtük, ahol lehetett, még mindig meg lehet bíznunk. Még mindig hitre lehet jutnunk abban, hogy Istent és az ő figyelmét semmi sem kerüli el. És ez pozitív üzenet. Nem mindig értjük, hogy ezt vagy azt miért engedi meg, miért van itt vagy ott rés ezen a védő sövényen, de az biztos, hogy semmi sem csúszik be csak úgy véletlenül az életünkbe. A jóknak és a rosszaknak is az életünkben tervezett célja van, testvéreim. És erre még hadd idézek egy tételt a Káténkból, a 28. kérdés így fogalmazza ezt meg. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrők, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetőleg pedig, ami hűséges Istenünk és Atyánk iránt, jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat, és minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. És a mai igénk evangéliumát így foglalhatnánk össze, amit idéztünk is az alapigéből. Azt mondja az Úr, rá magára, Jóbra nem vethetsz kezet. Az élet nem játék. Célja az Úrral töltött öröklét. Ez Isten célja velünk. Bármikor hív el, gyermekkorban, középkorban vagy idősen, az volt és az maradt a célja, hogy vele töltsük az örökké valóságot. Az oda vezető megváltás halálosan komoly dolog Isten szemében. És figyeljétek meg, hogy Jób azért nem egy ember a sok közül, mert nem gondviselés hívő ő, hanem Istent szerető. Olyan valaki, aki az áldozó Istent ismerte meg, és az áldozó Istent viszont szerető ember, emberré lett Jób. A gondviselést még csak meg lehetne fizetni, egyfajta üzleti alapon. Adsz nekem segítséget, én adok hálából szolgálatot, anyagiakat, ezt vagy azt. De az áldozatot csupa nagybetűvel nem lehet megfizetni. Az egyszülött fiút nem lehet megvásárolni. Az áldozatot nem is lehet helyettesíteni. És azért nem lehet, mert maga az áldozat helyettes. A helyettest nem lehet helyettesíteni. Az Isten fia te helyettesed, testvér. Te helyetted volt ott a kereszten, és én helyettem. Ez sem megfizetni, sem lecserélni, sem helyettesíteni nem lehet. Ő a mi helyettesünk ott a kereszten. Ő kapta a sebeket, én helyettem. Ezért rendelte Isten így a dolgokat, hogy ő benne bízzunk, hogy a szívünk teljes szeretetével rajta csüngjünk, hogy őt imádjuk, hogy őt magasztaljuk, mert méltó rá, és hogy ezt keresse Isten mindig is a szív mélyén, hogyan viszonyulsz az én áldozathozatalamhoz. Ez érdekel leginkább, hogyan viszonyulsz ahhoz az áldozathoz, amit bemutattam éretted és helyetted. Ez az üdvösség kérdése. Hogyan viszonyulsz az Úr Jézushoz, mint az Isten bárányához? Minden ezen múlik, és ezen fordul meg. Kicsoda neked az Úr Jézus Krisztus? Jób még név szerint nem ismerhette, de Jób már megtanulta Istentől, ahogy az ősi embereknek is Isten elmondta, lesz egy áldozat, amely megment titeket. Addig ti magatok előképként kis állatokat áldozzatok, és mindig emlékeztessen titeket. Valaki helyettetek fog belehalni a bűnbe. Most egy kicsi bárány, egykor pedig az Isten báránya. Jób ezért más, mint a többi, mert nem a gondviselő Istenben hisz, hanem az áldozó Istenben hisz. És ez a hit tartja meg őt, és hiszem, hogy ez a hit és ez a kegyelem tartja meg az elveszett gyermekeit is, akik nem elvesztek, testvéreim. Csak átléptek az Isten egyik kezéből a másikba. Nem veszett el az a 10 gyermek. Ott van az Úrnál. És amikor jóval később, ugye Jóbnak több másik gyermeke is születik, de egyszer aztán ő is meghal, oda át mindet öleli. Mind a 20-at. Mert az Isten kegyelmes Isten. Nem értjük mi mindig igazán, de az ő szeretete mégis valóságosan kiárad. Heine a felvilágosodás korának egyébként zseniális költője, és olyan érdekes változáson ment át, ezt még befejezésül hadd mondjam el, Amíg ő, hogy maga biztosan hirdette a maga ateista nézeteit, írta gyönyörű, szép egyébként, gyönyörű verseit, költeményeit, akkor ugye híressé, hírhetté vált ez a mondata is, hogy a mennyet átengedem az angyaloknak, meg a verebeknek. Aztán az élete végén megírt egy verset, az a címe, Uram, a lantom összetörve. Na tudjátok, olvassátok majd el. Uram, a lantom összetörve. Itt az öreg helynek odafordult az ő személyes megváltó Istenéhez. És csak egy kívánsága maradt, hogy az ő lantja végre Istent magasztalja. A mi életünk lantja is. Hadd magasztalja a hatalmas, szerető, igazságos és csodálatos, irgalmas és kegyelmes Istent. Úgy legyen. Ámen. Köszönjük neked, Urunk, hogyha a szívünk mélyére nézünk, akkor mi is ott érezzük legbelül, hogy a te igazságos szereteted minden értelmet felülhalad. És bár sokszor maradnak bennünk kérdések és fájdalmak, olyan jó ezeket kitárni előtted és benned megpihenni. Köszönjük, Urunk, hogy te valóban a mi megmentésünket munkálod, mert nem akarod, hogy a mi gonosz szívünk tele maradjon mindenféle lázadással, haszonleséssel, szeretetlen, önző indulatokkal és számításokkal, hanem szeretnél megtölteni minket a te áldott szent lelkeddel, hogy a lélek gyümölcsét terembe, Krisztus vonásait mutassa fel az életünk. Az Úr Jézus nevében kérünk ezért, Atyánk, segíts nekünk őszintén meghajolni, meghódolni a te fenséged előtt, és megvallani azt is, ha valamit nem értünk, de megvallani azt is, hogy bízunk a te áldott nagy terveidben, ahogy Jób életét is végül újra rehabilitáltad, megajándékoztad már a földön is új családdal, új ajándékokkal, de hisszük, hogy mindazt, amit elvettél, azt sem végképp vetted el tőle. Urunk, hadd lássunk így téged, és hadd merjünk hirdetni másoknak is, hogy bár fenséges, felfoghatatlan és dicső Úr vagy, mégis lehajolsz hozzánk, mégis a tiédet újra és újra körülveszed a te szeretetednek élő sövényével, és csak a mi bűnünk az, ha rést ütünk ezen a falon, ha lázadunk, ha kitörünk, ha olyan dolgokat csinálunk, amire azt mondtad, hogy ne tegyük, azt mi magunknak okozzuk, és annak következményeit bizony mi magunk éljük meg. De köszönjük, hogy újra átölelsz, és lehet hozzád visszatérni, és lehet beléd kapaszkodni. Dicsőítünk téged ezért, és kérünk, hogy maradj velünk. Áld meg szeretteinket, családtagjainkat, vigasztald gyászolóinkat, bátorítsd a megfáradtakat, erősítsd őket. Könyörüljél rajtunk, mint egyházon, gyülekezeten, áld meg iskolánkat és óvodánkat, áld meg egyházunk küldetését a mai magyar társadalomban, áld meg a mi református hitvalló testvéreink életét a határokon túl is, áld meg, Urunk, a mi keresztjén küldetésünket ebben a világban, amelyben annyi a lázadás, annyi az értetlenség, annyi a szeretetlenség és hitetlenség. De köszönjük, hogy meghallgatsz, hogy használsz, köszönjük, hogy a te dicsőségedre élhetünk. Így magasztalunk és kérünk, maradj velünk, áld meg a nemzetünket, áld meg hazánkat, és tarts meg minket ígéreted szerint a te hűséges szeretetedben. Hisszük és valljuk, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.